Soron következő sorozatunkat folytatjuk a rómaiakhoz írt levelek tanulmányozza a közösségünk. A 12. rész az, ami soron következik, az első két igeversét olvasom, amely így hangzik. Isten élő, szent igéje. Így hangzik a Róma 12.1.2-ben. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Uram, nyisd meg az értelmünket, hogy egy hálás, elkötelezett, önzetlen, kiegyensúlyozott, bölcs, megfontolt, és áldott emberről tanítasz, hogy ez az ige rólunk szól. Amen. Foglaltok helyet. Középkor irodalomtörténet vizsgán vagyok, és az volt a vizsga, amit kihúztam, hogy a középkor szépség fogalma. Hát mondom, ez könnyű, de valamit tudok mondogatni, hát szép. És akkor kezdtem azt, hogy a Petőfinek hogy lett a szép, a posztmodernben mi a szép. A lényeg, én úgy elmondtam, hogy nekem össze is kellett jöjjek. És elmondom, hogy a középkor szépség fogalma, így hangzik három latin szó, ha már Tamás használ latin szavakat a tábori programhoz, azt mondja, tehát via illuminitiva, purgativa és levitica. Ez volt a szép. Ma, a mai délőttnek a kérdése mi? Mi az értelmes élet titka? És mi ezt úgy fogjuk megmagyarázni, úgy fogunk erre a kérdésre válaszolni, ahogy a Biblia minket tanít. Tehát amikor mi azt kérdezzük magunktól, hogy fú, vajon mi lehet az értelmes élet titka, akkor ma délelőttől jó helyen jársz, mert ezt nézzük meg, hogy a Biblia mit tanít erről. És az igazság, hogyha bölcs vagy, ahogy Kristóf is olvasta, magadnak vagy bölcs. Ha értelmes vagy, magadnak vagy értelmes. Hogyha meghallod, akkor magadnak hallod meg. Hogyha megtalálod magadnak a választ, magadnak találod meg a választ. És ilyen szívvel kívánom azt, hogy hallgassuk ezt az igét, és amit üzen a mai délőtt az Isten számunkra. Három gondolat itt a kulcsüzenet ebbe a felolvasott két szakaszba. Az egyik azt mondja Pál apostol, hogy drágáim, Isten irgalmasságára kérlek titeket, hogy valamit csináljatok. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy Isten irgalmasságát látva, értve, tapasztalva, csinálj valamit. És azt mondja, szánd oda magad. Tehát szánd oda magad. Tehát nem azt mondja Pál apostol, hogy szánd oda magad, hanem azt mondja, hogy nézd meg, értsd meg Isten irgalmasságát. És hogyha ezt megérted, akkor az összes többi könnyebben fog tudni működni. Tehát a mi Isten tiszteletünknek azt mondja, szánd oda Isten irgalmasságára, nézd magadat. És a mi Isten tiszteletünk okosnak, méltónak, Istennek tetszőnek kell lenni. A másik azt mondja Pál apostol, itt ebbe az ige részben az, hogy jó, itt élsz ebbe a világba, de ne igazodj a világhoz. Tehát valahogy az, amit mi hétről hétre gyakorolunk, az, ahogy mi olvassuk Isten igéjét, az meg kell egy olyan értékrendet fogalmazzon bennünk, ami nettóban különbözik a világétól. Tehát nem olyan. Más. Illetve a harmadik gondolat azt mondja, hogy Pál apostol, hogy azért törekedj, hogy fel tud ismerni Isten akaratát. És Isten akaratát úgy tudjuk felismerni, hogy az értelmünk ráhangolódik. És Pál apostol itt arról beszél, hogy mindezt úgy meg tudod érteni, úgy lehet érteni, mint hogy értesz egy matematikai feladatot. Tehát Isten irgalmasságára kérlek, szánd oda magadat. És azt mondja, hogy változz meg az értelmetek megújulása, vagy ne igazodj a világhoz. Tehát, hogy nekünk vasárnap reggel ne itt a sarkon mossuk az autónkat. vagy menjünk konditerembe. Érted? Már azért nem megyünk, mert itt másképpen jár a fejünk. Ilyen egyszerű. És azt mondja, hogy a ti értelmetek megújulásával képesek vagytok megérteni, hogy mi az Isten akarata. És az Isten akarata jó, elfogadható és tökéletes. Isten akarata jó, elfogadható és tökéletes. Mi hatást keltett ki bennem? Megnéztem a Freedom of Sound filmnek az előzetesét, és Jim Caviezzel, ez egy színész, egy interjút. És a long story short, ma 2023-ban 8 millió gyermek van kitéve a gyermekkereskedelemnek. És a film erről szól, igaz történet. És amikor ezen gondolkoztam, hogy Isten akarata mindig jó, mindig elfogadható, mindig tökéletes, ez így van. Mert amikor megnézed, hogy mit kínál a másik oldal, akkor nem fogadható egy csomó minden. De az, amit Isten ajánl, az mindig ez. Nézzük meg az elsőt. Azt mondja, tehát, hogy a mi Isten tiszteletünknek először is okosnak kell lennie. Tehát okosnak. Vagyis szívből és teljes elkötelezettséggel. Tehát nem pusztán külsőségek, rutinszerű tevékenységek, hanem értelmes, tudatos cselekedetek. Tehát nem azért vagyok itt vasárnap délőtt, mert így szoktam. A másik azt mondja, mi Isten tiszteletünknek méltónak kell lennie. Tehát méltó módon közelítem meg az Istent. És ez mit jelent? Tehát ez magába foglalja a tiszteletet, a tisztaságot és az alázatot. Tehát úgy ülök ott a padba, hogy nem én fújom a passzát szelet. Hanem Uram, azért jöttem, mert vágyom az arcodat látni. Akarom hallani azt, hogy te ki vagy. Az Isten tiszteletnek tetszőnek kell lenni. Vagyis oly módon, mondja Pál apostol, kell imádni Istent, amely összhangban van az ő igazságával és jellemével. És a mi Isten tiszteletünk az ő iránta való hálából és szeretetünkből adódik. És ez az élő és szent áldozat, amit hozunk. Tehát nem a 80-90 kiló hústömeg van itt a padba, hanem neki tetsző módon. És ez azt jelenti, hogy minden cselekedetünk, minden gondolatunk és minden szavunk az Isten dicsőségét szolgálja, és teljes elkötelezettséggel szenteljük magunkat nekünk oda. És ez tényleg arra ösztönöz minket, amit énekeltünk az énekbe is, hogy nem akarok fél válról, nem akarok fél szívvel, nem akarok úgy itt lenni, hogy ki van pipálva, hogy a délelőttöm itt van. Hanem teljes lélekkel, teljes értelmünkkel részt veszünk benne. Tehát nem egy kötelező valami. És az ő iránt való hálából szolgáljuk a mindennapi életünkben ugyanígy a mi Istenünket. Azt mondja Pál apostol, hogy okos Isten tiszteletként. Szeretnék nektek mutatni egy összehasonlítást, hogy milyen egy okos Isten tisztelet, szembe egy, fogalmazok így, buta Isten tisztelettel. Az okos Isten tisztelő szívből és teljes elközelettséggel történik. Az összes szíve itt van. Nem csak valamennyit ad, hogy na, ez az enyém, a többi a tied lehet, Isten. És nem külsőségek vagy rutinszerű tevékenységekben merül ki. Tehát valahogy, ahogy Tomi mondta az elején, valahogy el kell érem azt, hogy a szívem kinyílik. Tehát a hétköznap után, a mindenféle rutin után el kell érem azt, hogy az Úr képes legyen szólni a szívemhez. A másik az, hogy értelmes és tudatos cselekedetek által kifejezett imádat és szolgálat. Tehát értelmes és tudatos. Tehát azért énekelek, azért teszem, amit teszek, mert. A harmadik az, hogy méltó módon közelítek Istenhez. Tisztelettel, tisztasággal és alázattal. Tehát nem az van, hogy az én házam, az én autóm, az én zoknim, az én cipőm, az én Istenem. Tehát a sor nem így megy. A sor nem így megy. A negyedik, az okos Isten tisztelet az Isten iránti hálánkból és szeretetünkből fakad. Azt mondja Pál apostol, Isten irgalmasságára kérlek titeket. És Istennek tetsző módon tudunk így imádni. Ötödik, minden cselekedetünk, gondolatunk és szavunk az Isten dicsőségét szolgálja. Itt is, és itt az ajtón kívül is. Illetve hatodik, az Isten tisztelettel kapcsolatos hozzáállásunk mély elkötelezettséget és szeretetet mutat. Tehát a mi Isten követésünk nem két hónapra szól, két évre szól, 20 évre szól. Mi azt mondtuk, mögöttem a világ, megyek. Még egyet szusszanok. Így állunk hozzá a dolgokhoz. Szembe a buta Isten tisztelet rutinszerű, mechanikus, és csak a külsőségekre korlátozódik. Na, kell egyet orgonálni, zongorálni, énekelni, hát akkor kell. Értitek? Tehát, hogy mi a különbség? Mind a két helyen van zaj, zene. Mind a két helyen történik. De hiányzik az értelmes és tudatos imádat és szolgálat. Nincs mélység vagy tartalom. Nem, figyelj, nem méltó módon közelítjük meg Istent. Hiányzik a tisztelet, tisztaság és a lázat. Az imádat nem Istennek tetsző módon történik, hanem külső forma és színlelés. És nem szolgálja Isten dicsőségét, inkább magamutogatás, önző, felületes motivumok vezélik. És az Isten tiszteletünkből hiányzik a mély elköteleződés, és nem szeretetből fakad. És ezek a különbségek az Isten tisztelet minőségét és hatékonyságát érintik. Tehát az okos Isten tiszteletben ott van a szív, ott van az értelem, a tisztelet, és a butába inkább csak formális, és nem mélyreható. És az okos Isten tisztelet, azt mondja Pál apostol, szánjátok oda okos Isten tiszteletként, az, ami méltó az Istenhez. Mi, ahogy ezeket az autókat, amiket építünk, megvan, hogy milyen standardnak kell megfeleljünk. És akkor tényleg megvan, hogy milyen standardnak kell megfeleljünk. Tehát a mi Isten tiszteletünk nem az én standardom, nem a baptista standardnak kell megfeleljen. Azt mondja, az Istenhez méltó. Tehát, hogy a mi igazodási pontunk ez. Azt mondja Pál, hogy szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. A zsidó 13:15-ben azt mondja, hogy áldozatul azért hozzunk néki állandóan dicséretet, azaz az ajkunk gyümölcsét, amely az ő nevét vallja. Azt mondja az Efézusban Pál az 5:2-ben, hogy éljetek szeretetben, miként Krisztus is szeretett bennünket, és átadta önmagát értünk, áldozatul és véres áldozatként Istennek kedves, jó illatot teremjen. Tehát amikor Pál azt mondja, hogy Isten irgalmával kérlek, szánjátok oda magatokat. Másik fordításban úgy van, hogy szánjátok oda a testeteket. Az Isten irgalom titka könyvet írt Timothy Keller. És az ő könyvében arra fókuszál, hogy miért olyan fontos az Isten irgalmát megérteni. Tehát meg lehet érteni, ott kezdődik, jó? Tehát meg lehet érteni. És hogy ez hogyan határozza meg életünket. És részletesen bemutatja az irgalom fogalmát, beszél róla, hogyan tudunk találkozni, átélni. Hozok egy idézetet ebből a könyvből. Azt mondja, az irgalom nem csupán egy érzelmi reakció, vagy jó indulat. Tehát nem csupán egy érzelmi valami, vagy egy jó indulat. hanem mélyebb és átfogóbb. Az irgalom Isten sajátosság, amelyben megmutatkozik végtelen szeretet és kegyelme. Tehát az irgalom nem csak azért jön létre, mert Isten jó szívű vagy kedves, hanem mert ő a szeretet forrása és az igazságosság alapja. Tehát Isten azért irgalmas, mert ő ilyen. Tehát a mi Istenünk nem tud más lenni. És az irgalom az, amikor Isten szeretetét és igazságosságát összehangolja. És ezt ajándékként kínálja fel nekünk. Tehát az irgalomra való válaszunk az, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot is magunk, és irgalommal élünk mások felé. Mit tudunk tenni, mi az, amit javaslok ezek a gondolatok kapcsán? Az első és a legfontosabb az, hogy vegyünk részt rendszeresen az Isten tiszteleten, és hozzunk imádatot az Istennek. Tehát nekem őszintén mondom, a legszebb dolog a vasárnapban az, amikor öten ott abban a padsorban hátul beülünk. Ez a legszebb dolog. Hogy ez a fejvek a családom az úrházában. Nekem ez nem vagány, amikor ez így össze tud jönni. Jó, alakítsunk ki személyes imarutint, ahol hálát adunk Isten iránti szeretetért és irgalmaért. Tehát, hogy ne szokja meg a fülünk, ne szokja meg a szemünk, nem természetes. Lásd a tavalyi hozzáállást a táborozáshoz, lásd az ideit. A vadságra gondolok. És keressünk lehetőséget arra, hogy szeretettel és szolgálattal szolgáljunk másoknak Isten iránti hálából. A második dolog, amit kér Pál apostol tőlünk, az, hogy ne igazodjunk a világhoz. És ez azt jelenti, hogy minket keresztényeket nem kell a világ értékrendjéhez, vagy viselkedési normáihoz, mintázataihoz igazodnunk. Tehát mi az isteni tanítások és értékek szerint élünk, amelyeket a Biblia közvetít számunkra. Nem tudom, láttatok-e YouTube-on olyan videót már, ahol azt mondják, hogy az elmúlt 1000 év divatja. És akkor nagyon pörgetik a képet, vagy a 100 év divatja, és akkor látod azt, hogy azt a mindenit, hát ezek hogy tudtak olyan milyenek lenni, hogy ez tetszett neki. De képzeljétek el, hogy nagymama is ezt a könyvet olvasta. És a déd unokám is ezt a könyvet fogja olvasni. Hogy mekkora biztos az az alap, amin a mi életünket szervezzük. Tehát mi az értelmes élet titka? És ez látjátok, hogy milyen millióbe élünk, mik vannak körülöttünk. Előbb-utóbb ki fog derülni, hogy mi ezt nem így gondoljuk. És ez azt sugallja nekünk, hogy igen, az életünknek különbözőnek kell lenni a világtól. Tehát nem szabad vakon követnünk a világ értékrendjeit, hanem Isten törvényei szerint kell élnünk. És ez azt jelenti, hogy másképpen jár az agyunk. Tehát, hogy nem megyünk vasárnap reggel kocsit mosni, vagy edzőterembe nem megyünk vasárnap reggel 10-kor. Mert azért nem megyünk, mert másképp megy a fejünk. És az értelmünk megújulásával változzunk meg, hívja fel a figyelmet Pál apostol. És ez azt jelenti, hogy a mi keresztény életben, a mi gondolkodásmódunk és meggyőződésünknek meg kell újulnia. És minél több időt töltünk el az Úristennel, ezt úgy tudjuk tenni, hogy mondjuk olvassuk a Bibliát, annál inkább egyértelmű az, hogy mi az isteni észjárás. Tehát egyértelmű lesz, hogy mi az Isten akarata. Hogy gondolkozik az Isten. És az Isten igének megértése és alkalmazás által hagyjuk, hogy Isten alakítson át minket belülről. Tehát ez az Isten tisztelet, ez egy belső meggyőződésnek a külcsínje. Tehát mi azért csináljuk ezt, azért közelítünk így az Istenhez, mert ott belül valami történik. És az ige az, ami ezt a változást, ezt a belülről való teljes átformálódást elindította és el tudja indítani bennünk. És ez arra ösztönöz minket, hogy aktívan vegyünk részt a hitbeli növekedésben. Ne az legyen, hogy mi 30-szor egy éves hívők vagyunk. Tehát valahogy, ami Krisztus tanítványi relációnkba jussunk el, évről évre többek lehessünk. Értsük jobban az ő igéjét. Értsük jobban Isten tervét az én életemre, a mi életünkre kapcsolatosan. Figyeljetek, amikor azt mondja Pál apostol itt, hogy ne igazodjatok a világhoz, nézzétek meg János mit mond. 1 János 2.15-17. Azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, se a világban levő dolgokat. Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az atya szeretete. Mert minden, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés és büszkeség. És ez nem az atyától van, hanem a világból való. És a világ elmúlik, ez a baj, hogy olyan valamire teszed fel az életed, ami elmúlik, elfúj a szél, ami homokra építesz. Tehát lehet, választhatod, mert az az igazság, Debrecenben vannak 250 ezeren, mi itt vagyunk 40-en, 50-en. Tehát, hogy lehet. De az elmúlik. És kívánságaival együtt elmúlik. De aki megcselekszi az Isten akaratát, megmarad örökké. Tehát ezt látjuk a szomszédban, ezt látjuk a kollégáknál, ez van. Na másik, hogy még jobb legyen, jobban érezzük magunkat, azt mondja Jakab 4.4-ben, hogy ti házasságtörők, a másik helyen ti paráznák, így fogalmaz. Szóval nem tudjátok még, hogy a világnak barátsága ellenségesség Isten ellen. Aki tehát akarja, hogy a világ barátja legyen, Isten ellensége lesz. Tehát még egyszer, a mi igazodási pontunk az, amilyen az Isten. És az, amilyen az Isten, az jó, az elfogadható és tökéletes. És a másikról nem is akarok hallani. De nyisd ki a Facebookot, vagy nyisd ki a CNN-t, és látod, hogy mi van a másik menübe. És ez a világhoz való nem igazodás. Tudjátok, mi jutott eszembe? A Wilberforce esete. Ugye ott van a 18. században, tehát tök természetes volt az, hogy nekem volt 5, 7, 10, 30 rabszolgám. Tehát, hogy ilyen volt a norma. És ez az ember sarkára állt, és azt mondta, hogy ez így nem jó. Tehát ez nem helyes. És nézd meg az ő munkássága révén, ma nincsen Európában, nincsen Amerikában. Tehát valami ilyesmire hív fel minket itt Pál apostol, amikor azt mondja, hogy ne igazodjunk. Mit tudunk tenni? Mélyebb megértésre törekedjünk Isten igében, hogy meg tudjuk különböztetni a világ és Isten értékrendjét. Tehát mi a világ normája? Ez eszembe Isteni értékrend. És gyakoroljuk a megtartó és átalakító imát, hogy Isten alakítson minket, és segítse megtartani keresztény értékeinket a világ hatásaitól függetlenül. Kedveseim, azt mondta a főpapi imába az Úr Jézus, hogy nem azt kérem, hogy vedd őket ki. Nem azt kérem, hanem azt, hogy tartsd meg. Tehát amikor mi a hívőt játsszuk, nem a magunk ereje miatt tudunk még mindig kitartani, hanem az ő szent lelke. Hitet, reményt kelt a mi szívünkbe, hogy énekeltük az elején. Jó, ne becsüld alá az Istent, vagy az ő szent lelkét. És kérd, imádkozz, kérd, hogy legyen ez valóság benned. És vállaljunk tudatosan olyan döntéseket az életünkbe, amelyek tükrözik az Isten akaratát és különbözőségünket. Vállaljunk olyan, mert tudom én, vasárnap nem megyek edzőteremben, hogy kell, hogy látszódjon a különbség. Látszani fog a különbség. Na, itt a java most jön. Tehát azt mondja Pál apostol a harmadik gondolatban az, hogy hát Isten akaratának a felismerése. Az, amikor az értelmünk megújul, átalakul, és képessé válik arra, hogy megértse. Képessé válik arra, hogy megértse, hogy mi az Isten akarata. Egy dolgot vigyél ma haza, hogy az Isten akarata mindig jó, elfogadható és tökéletes. Az Isten akarata. És aztán vannak olyan dolgok, amit nem fogunk megérteni. De amit most nem fogunk megérteni, most állhatunk mellette. De a mi várakozásaink soha nem, az Úr tudja. Na, és a mi értelmünk megújulása az Isten szent lelkeinek a munkáján keresztül történik bennünk. És amikor alázatosan és nyitottan állunk az Úr előtt, nem igaz az, hogy arcunkra vágja az ajtót. A mi Istenünk nem ilyen, hogy ott hagy téged magadba. És megtanuljuk, higgyétek el, időre, megtanuljuk megérteni, megkülönböztetni az Isten hangját a mi életünkbe. Az Isten akarata mindig jó, és ez azt jelenti, hogy az ő tervei és szándékai mindig előnyösek. Mindig előnyösek. És segítőkészek számunkra. És amikor azt mondjuk, hogy az ő akarat elfogadható, összhangban van az ő szent és igazságos mi voltával. Tehát nem fog olyat ránk erőltetni, népire erőltetni. És Isten akarata mindig tökéletes, azt jelenti, hogy az ő terve és útja a legjobb és a legmegfelelőbb számunkra. Ugyancsak az Efézus 5-ből hozok egy ige verset, azt mondja, hogy azért ne legyetek balgák. Azt mondja, azért ne legyetek balgák, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Ne legyél balga. Értsd meg. Tehát értsd meg. Meg lehet érteni. Azt mondja a Kolossiakhoz írt 1.9-ben, hogy ezért mióta meghalottuk, nem szüntünk meg imádkozni, értetek, és kérni, hogy Isten teljes ismeretével töltse el titeket bölcsességbe és lelki értelembe. Azt mondja az ige, egy másik ilyen, akinek nincs, kérjen. Azt mondja az ige, egy másik helyen, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Azt mondja egy másik helyen az ige, mindaz, aki kér, aki zörget, aki keres, mert ilyen a mi Istenünk. És akkor ez olyan szép a szemembe, ez Zsoltárok 143:10. Taníts meg, hogy cselekedjem akaratodat. Taníts meg, hogy cselekedjem akaratodat. Mert te vagy az én Istenem, és a te jó szellemed vezéreljen engem az egyenesség földjén. És amikor Isten akarata, felismerése, és azt hogy tudjuk a világban megélni, tudjátok, C.S. Lewis szeretném ide elétek hozni. Tehát ő a 20. század egyik legismertebb keresztény írója és gondolkodója volt. Tehát Angliában, a pubban, amikor ő a reggeli műsor, rádió műsorban beszélgetett, akkor hallgatták, és ment a rádió. Tehát nem csak a templomokban, nem csak. És a hit és a logika közötti kapcsolatot kutatta, és rengeteg könyvet írt. Bármelyik írása megérteni Isten fejezetben tökéletesen jól jön, tudom ajánlani. És az ő munkássággal gondolt, és segíthetnek nekünk abban, hogy Isten akaratát jobban megértsük és felismerjük az életünkbe. Van egy ilyen idézete C.S. Lewisnak. Azt mondja, Isten azonban az emberek szívét vizsgálja, és a cselekedeteit is. És arra hívja itt fel a figyelmünket, hogy nem csak a külsőség, nem csak a látszat, ami számít, hanem ott mi van a szívünkben. És az Isten nem tudott, nem lehet megtrükközni. Tehát a cselekedeténk mögött meghúzódó szándék, motiváció, hozzáállás, az számít az Istennek. Számít az, hogy én miért állok itt. Számít az, hogy bárki. Számít az, hogy te itt vagy, vagy nem itt vagy. Az igazság, hogy neked, meg nekem jobban számít, mint az Isten. Tehát megvan nélkülem most, na. Értitek? Tehát nekem jó az, ha értem az Istent. Nekem előnyös. Nekem plusz. És arra biztatlak ezek kapcsán, hogy szállj időt imára és igeolvasásra. Ez az örökzöld, a klasszikus. Nincs más út. nincs más út, hogy mélyebb megértést szerezünk az ő akaratáról, és kérjük a Szentlélek vezetését és bölcsességét az életünk döntéseiben és helyzeteiben, illetve keressünk lehetőséget a szolgálatra, és Isten által inspirált célokra, hogy valóra váltsuk Isten akaratát az életünkben. Befejezésül szerintetek a három kulcsüzenet fő gondolat kapcsán mi az értelmes élet titka? Úgy fogalmazta meg, hogy az értelmes élet titka az Isten iránti hálával és szeretettel való szolgálatban, a világtól való elkülönültségben és az Isten akaratának a felismerésében rejlik. Tehát nem a pozí, nem a ház, nem az autó az értelmes élet titka, hanem az értelmes élet titka az Isten iránti hálával és szeretetben való szolgálatban, a világtól való elkülönültségben, és az Isten akaratának a felismerésében rejlik. Ezért tud a mi életünk tartalmas lenni, ezért tud a mi életünk kiegyensúlyozott lenni, ezért tud a mi életünk értelmes lenni. A szolgálat miatt, az őt való megismerésében, és az, hogy amennyire lehet, nem vagyunk vegyesek, hanem inkább hozzáhasonlítunk, mint a világhoz. Gyertek, hagyjuk meg a fejünket, és egy imával szeretném bezárni ezeket a gondolatokat. Uram, én köszönöm a Te ígédet, amiből tanulhatunk. Köszönöm a szolgálat lehetőségét neked. Köszönöm neked, hogy ma hallhattuk az üzenetet, és nem másnapi mámort, vagy Netflix maratont pihenünk éppen ki. Köszönöm, hogy itt lehetünk a Te házadban. Uram, köszönöm, hogy a világtól való elkülönésben a Te szent lelked tart meg minket. Nyitja meg az értelmünket az értelmes életre. Köszönöm, hogy szent lelked akaratod felismerésében segítségünkre van. Uram, én annyit kínlódtam a te akaratod felismerésében, annyit kérdeztelek, merre, hova, Uram. Ajándékozz meg a te népedet, minket, ezt a kis közösséget, a te akaratod felismerésével. Illetve drága Úr Jézus, köszönöm az értelmes életet, amit mindenen felül a miénk, a szenteknek a kiváltsága. Köszönöm, hogy arra hívsz, ami jó, ami szép, és ami neked tetszik. Uram, alázattal és tisztelettel megyünk utánad. Követünk téged. Köszönjük szépen a mai délelőtt üzenetét. Amen.